Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton, Pálos szerzetes. Szerzetesi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életét olvasom fel regényes feldolgozásban. Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb. 6. lekció. Hajnalban kelt. A káptalani kápolnában szokása szerint elmondta a misét, majd a többi kanonokokkal a székesegyházba vonultak Zsolozsmára. Minden reggeli feladatnak és alkalomnak megvolt a maga hangulata. A fények, a gyertyák sercegése, a misebor illata, majd a lelki kötelességek után a közös reggeli, friss süteményének párolgása, és ezek után a szellemi munka vonzó, lázas izgalma. Amint a könyvtár felé haladt, Róbert érsek vonult szemben a folyosón kíséretével egy korai előkelő vendég fogadására. A főpap nem akart elkésni a főkapu mögötti fogadóteremből, ezért jó időben elindult, maradt hát néhány perce a szemben jövők megszólítására. Lám, Özséb kanonok már fiatalosan a könyvtár felé vonul. Érsek úr, új munka láza fűt. Csak nem kezdett bele a dekrétumok fejtegetésébe, amiről korábban beszámolt. Csodálom méltóságod emlékezetét, de valóban Gracianus doktor jogi rendszerének magyarázatán dolgozom, és nem lehetek elég hálás érsek úrnak a fontos mű beszerzéséért. Fel kell zárkoznunk a kor egyházi életéhez, mosolyodott el elégedetten az érsek, és amint látom, testvérünk ebben nagy segítségünkre szolgál. A főpap méltósággal bólintott és tovább igyekezett. Özsébnek nem kellett az emlegetett egyházi téren közismert bolonyai forrás után túl sokat kutatni a könyvtárban, pontosan tudta, hová teszi félre napról napra a nagybecsű, messzi földről, míves kötésben érkezett kötetet. Még a kemény fedeleket is gondosan megmunkált csatok fogták össze, a lapok pedig néhol még sercegtek az első felnyitás újdonságától. A latin sorok nem csak a nyelv hibátlanságára ügyeltek, de a pontos és világos megfogalmazásokra is. Néha valami egészen ősi jogi fogalom tört fel, a kort egyébként tájékozottan ismerő és szabályozó mondatokból. Özséb ezen nem csodálkozott. A római jog gyökereiből felépült egyházi rendtartás igyekezett komolyan meghatározni és védelmébe venni a Szentlélektől eredő tudás egyediliségét és az ezzel összefüggő életformákat. Amint a kanonok alapos és érdeklődő tekintettel mélyült el az egyes előírások értelmében, nem akarta, hogy bármi is elkerülje a figyelmét, hiszen a magyarázatok éppen a hazai egyházi élet megnyesegetésére és megújítására, a pápai székhez való szorosabb kötődésre irányultak. Éppen ezzel a gondossággal vette észre, hogy valaki rajta kívül használja a könyvet, és nem csak belelapozott, hanem az általa fellapozatlan oldalak sokaságát is végignézte, a lapok alsó sarkának finom, alig észrevehető, halvány, épp csak új hegyni elszíneződéséből az is kiderült, hogy az illetőt elsősorban nem a betűk és iniciálék szépsége, hanem maga a szöveg érdekli. Próbálta elterelni figyelmét a különös felfedezésről, de a fejtegetések lejegyzése során időről időre feltört benne a kíváncsiság. Ki lehet az a környezetében, aki értőn olvassa ezeket a sorokat, és az illetőt miért éppen az újszerű egyházi jog érdekli? Testvérem, nem kételkedem abban, hogy a tudós atyák közül többen is bejárnak ide új szellemet meríteni e vaskos kötetekből, de Gracianus mester dekrétumait lapozgatja-e rajtam kívül bárki más is. Félre ne értsem, nem irillem, csak a magyarázatok írása közben jó lenne tudnom, ki lát meg mást is, többet is a jeles iratban, mint amennyit én magam ki tudok olvasni belőle. Éliás atya igazi, idős, hajlott hátú, kisé túlnőtt hajú, könyvmolyként kezelte és ismerte nem csak a könyvtárat, de az ide járók érdeklődését is. A ruháját is átitatta már a könyvek, kódexek varázslatos illata, s ha mások szemébe tekintett, úgy tűnt, mintha abból is olvasni tudna. Gondolkodás nélkül válaszolt. Lázár, a több éve káptalani iskolánkban tanuló papnövendék, valamikori úri ifjú használja ki a tanulásra fordított idő megmaradt töredékeit, bebeszögdös hozzám, s olyankor Gracianus doktor művét bújja, de nem ám úgy, mint a kanonok úr, hosszan elidőzve egy-egy oldal fölött. Ő igen sűrűn pörgeti a lapokat. Nem szólok rá, mert féltő óvatossággal teszi, az pedig, hogy merítsen az itt összegyűjtött tudásból, nem tiltja a rendtartás. Nem, nem, szabadkozott Özséb szeliden. Nem is ezért kérdeztem, csak a kíváncsiság hajtott, talán a fiatal szemnek feltűnt olyan részlet is, ami az én figyelmemet elkerülte. Megpróbálom szóra bírni őt. Nem lesz könnyű, csendes, elmélyedt ifjú. Ő maga is volt korábban tanár, pontosan tudta, hogy tartozik megkérni az előjárót, a szublektort, engedje vele szót váltani a fiatal növendéket, de tüzetesebben nem akart magyarázkodni, mert nem lehetett biztos benne, hogy az ifjú engedéllyel vagy a kutató szellem szertelenségével lapozgatott-e bele az értékes új kódexbe. Ezért csak arra hivatkozott, hogy magyarázatainak szerkesztéséhez az egészen fiatal egyházfik meglátását sem nélkülözheti, s ebben Lázár tartja a leginkább mérvadónak. A kerengőben találkozhattak, s a lemenő nap tört fényénél az esti imaóráig volt idejük beszélni. Özséb a lényegre tért, s mindjárt mentette is Éliást, a könyvtárost, hogy az sötét szándék nélkül árulkodott, de ő maga sem számonkérésként, sokkal inkább tanuló figyelemmel hallgatja. Atyám, bizonyára megért, kezdte kissé szorongva a papnövendék, mintha az embernek két szíve lenne. Az egyik ide vonzott, Krisztus feltétlen szolgálatába, a másik egy ismereten, mégis minden fehér népben ismerős asszony karjaiba. Az első vonzás hasonlíthatatlanul nagyobb, a másik viszont naponta kikezdené a magamkorú férfi szent hűségét. Özsébe szóra, férfi, szinte rejtve, a kőpadon mellette ülő Lázára nézett, de nem akarta belé folytani a vallomást. Csak a szeme sarkát, halántékát és arcának egy keskeny részletét láthatta. Ebben egy gyerekfiú vonásai villantak fel, egykori pajtásainak fadóc ártatlansága. Lázárban immár megszelidítve, de távol még az igazi felnőtt érettségtől. Hogy ne értenélek, fiam? Válaszolt, s maga is elcsodálkozott, hogy tegezi a növendéket, de érezte rajta, hogy ettől jobban megnyílik. Ahhoz, hogy hivatásom vonzásában megerősödjek, két utam adódott, az imádság mélysége és a tudás tisztasága. Gyerekkoromban gyakran hallottam tudós urak beszélgetését szüleim házában arról, hogy mivé is lesz az egyház, amely csaknem 200 éve ketté szakadt, és mi kell ahhoz, hogy fennmaradjon, amikor annyi veszély fenyegeti. Azért jelentkeztem a papságra, mert hiszek az üdvözítő ígéretében, amely az idők végéig megőrzi az apostolok szikláját a pokol kapuitól. Özséb próbált komolyan figyelni a fiatalember mondójára, közben viszont óhatatlanul elcsodálkozott beszédének gazdagságán. Mielőtt Gracianus dekrétumai megérkeztek volna, már hallottam a könyvről, otthon is, a szublektor úrtól is, és türelmetlenül igyekeztem megtalálni a módját, hogy hozzájussak. Éliás atya pedig jóságos cinkosnak bizonyult. Mi vonzott a híres könyvhöz ennyire, testvérem? Szakította félbe Özséb. Az egyház megújulását kerestem benne. Egy új jogi rend felépítését, tudásunk, lelki gazdagodásunk friss forrásait. válaszolt az ifjú, a lelkesedéstől kissé kizökkenve eddigi nyugalmából. De meg kell mondanom, hogy még jobban elbizonytalanodtam. Özséb felhúzta a szemöldökét, de közben kissé el is mosolyodott. Nem biztos, hogy képes leszek segíteni rajtad, mert ahogy a lapokon heves érdeklődésed nyomait látom, jóval előrébb tartasz az olvasásban, mint én. Bocsássa meg, atyám, remélem semmi kárt nem tettem, de fűtött a kíváncsiság. A bevonulásom előtt is érdekeltek a világi tudományok, a bölcs gondolkodásmód, bárkitől eredt is. Gracianus mester azonban a könyv első felében egyházi tanításként óvja, sokszor tiltja is a papokat a világi szerzőktől. Van, akit egyenesen veszedelmesnek tart, és erőteljesen hangsúlyozza, hogy az Isten országa nem a nézetek szándékos szembeállításának láncolatával, hanem az evangélium egyszerűségével valósítható meg. Ebben pedig még hivatkozik is Szent Hieronymusra, a Szentírás jeles tudósára. Amint viszont hátrébb lapoztam, újabb dekrétumok szólnak arról, hogy éppen a Biblia helyes értelmezése érdekében a papokat komoly tudományos képzésben kell részesíteni. Ebben pedig már Augustinus atyánkat idézi, aki szerint az összes hit számára fontos tudást, amely akár ha a világi elmékből született is, az isteni tudományok művelésére kell fordítani. Őről meg pontosan tudjuk, hogy műveiben felhasználta néhány Krisztus előtt élt elme megállapításait is. Akkor viszont én most miben higgyek? Lázár korban önmagát megelőző fejtegetésének lezárásaként ez az egyszerű kérdés megint egy gyereket jelenített meg Özsébnek. Ezért a tőle telhető legszelidebb válasszal élt, belátva, hogy a zsenge tekintetben értő szellemre talált. A megoldás nagyon egyszerű, fiam, és néhány mondatban összefoglalható. Az evangélium a legnemesebb tudomány, amely magától az Isten fiától származik. Ezért hát nem a világi tudományok határozzák meg annak értékét és értelmezését, hanem az evangélium a mérlege minden más tudománynak. De amelyeket igaznak talál, azoknak tükrében a tanítása is pontosabban feltárható. Hiszen minden igaz tudomány a Szentlélek műve, ahogy maga a Biblia is. Lázár erre mélyet sóhajtott, és az eredményes meggyőzés jeleként bólintott. Özséb pedig csendben hagyta, hogy emészze a magyarázatot, de közben eltűnődött azon is, hogy bár e növendék őrlődik és tele van embert próbáló kérdésekkel, mindig az ilyen fiatal elmékben éled újra az egyház és általa a magyarság szellemisége is. A friss, végtelenre nyitott érdeklődés révén, amely nem nagyolja el a válaszokat, és ezért hajlandó megszenvedni értük. A lemenő nap magára hagyta a kerengő cserjéit, oszlopait, megszólalt az esti zsolozsma harangja. Kedves hallgatóink, rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atyánk életrajzát, regényes feldolgozását olvastam fel Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!